Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 463. énekünket keressük. 463. énekünk, mind a négy versét fogjuk énekelni. Isten élő lelke, jöjj, áldva száll le rám. Kegyelmes Istenünk, milyen jó lenne, ha az ének szavával már is megjönne a te lelkednek ereje, és minket megújítana, megvigasztalna, megerősítene, hiszen annyira elfárad a mi életünk a mindennapi küzdelmekben, kicsik vagy nagyok, egészségesek vagy betegek vagyunk akár, hogy olyan jó lenne a te lelkednek mindig az az ereje, amire nekünk szükségünk van, vagy szükségünk lenne. Egész héten azért könyörögtünk, és hallgattuk a te üzenetedet, hogy megerősödjünk lélekben is, vagy legalábbis úgy tudjunk készülni arra a szent, csodálatos ünnepre, amely be tudja tölteni a mi lelkünket azzal a valósággal, amire annyira szükségünk van. Ma is azt kérjük tőled, hogy légy hozzánk kegyelmes, és mindazt a jót, amit elkészítettél számunkra, azt ajándékoz nekünk, és engedd, hogy mi azt elfogadhassuk, befogadhassuk szívünkbe. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 369. énekünknek a harmadik versét énekeljük. 369. énekünknek a harmadik verse így kezdődik: távoztasd el mi lelkünknek hitetlen sötétségét. Istennek mai üzenetét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből olvasom, az 5. résznek a 12-től 22-ig terjedő verseit. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Elérkeztünk a hét utolsó napjára, és az egész hétnek a tervébe az szerepelt, hogy egy-egy gyülekezet életének hozzuk ide azokat a részeit, sajátosságait, amin keresztül meg lehet tapasztalni, vagy látni, vagy érteni azt, hogy az Isten lelke egy-egy közösségben hogyan munkálkodik. Csak az emlékeztetés kedvéért a Róma beli gyülekezet, a korintusi gyülekezet, az efézusi gyülekezet, a filippi és a kolossé beli gyülekezet volt eddig, most pedig jött a Tesszalonika. Ez a teljesség igénye nélkül, hiszen ennél sokkal több gyülekezetről lehetett volna, vagy lehetne beszélni. Nem szeretnék sokat mondani arról, hogy ez a Tesszalonika beli gyülekezet, ez hol is élt, egy nagy városban, ugyanúgy, mint a többi. Egy tengerparti város volt, és nagyon sokféle ember lakta, sok ezer ember ezt a várost, és különféle emberek, görögök, zsidók és mindenféle fajta jöttment emberek is voltak, és ebből a nagy összevisszaságból sikerült Pál apostolnak egy kis gyülekezetet létrehozni. Az csak néhány emberből állt tulajdonképpen, és amikor Pál apostol ezt a gyülekezetet egyszer meglátogatta, és elment a zsinagógába, hiszen nekik nem volt semmiféle ilyen hivatalos helyük. Azt olvassuk az ígéből, a Cselekedetek könyvében, hogy három szombaton egymás után vetekedett, vitatkozott az ott lévőkkel, de nem tudta őket meggyőzni, sőt a város maga is felháborodott, és el kellett Pál apostolnak onnan mennie, inkább így mondom, menekülni. És aztán Korintusból írt egy levelet, és ez a Tesszalonika belieknek írt levél, amelynek nagyon érdekes a fő gondolata, amiért ez a levél megszületett. Az volt a Tesszalonika belieknek a nagy kérdése, a keresztény gyülekezet kérdése, hogy vajon mindenki eljuthat-e az Isten országáig, azok is, akik nem is ismerték Krisztust. Tehát Jézus előtt haltak meg. És aztán erre próbál az apostol válaszolni, és ebből az egész levélből úgy ki is derül az, hogy ez nem a mi dolgunk, és nem a mi feladatunk megállapítani, hogy az Isten kit fogad be az ő országába, és kit nem. És van egy kis mondat, ami nagyon fontos is, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, amiket az Isten a maga hatalmába helyezett. Ez mégis, akár mennyire igaz, nagyon sokszor mi magunk is úgy állunk az örökkévaló Isten elé, de önmagunk elé is, hogy vajon azok, akiket mi szeretünk, azok hol vannak? Ott vannak az Isten országába? Vajon sikerült-e egy utolsó olyan kontaktus azok számára is, akikről tudtuk, hogy nem figyelnek az Istenre, és nincsenek az ő közelébe, hogy az a bizonyos utolsó pillanat még elég legyen arra, hogy amit Jézus maga is ott a keresztfeszítés kapcsán mond az egyik gonosztevőnek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ez egy nagy kérdés, akkor is, hogyha nem beszélünk róla, a lelkünkben ott van, hogy vajon kik és vajon hogyan. Ha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa a Tesszalonika beli gyülekezetnek írt levelet, akkor egy ilyen általános summázást fog kapni, ami arról fog szólni, hogy az Isten hogyan gondoskodik a földi életünkben, hogyan adja a lehetőségeket arra, hogy az ő közelébe kerüljünk, vagy megmaradhassunk, és aztán ebből hogyan lesz egy olyan élet, amely, idézőjelbe teszem, garantálja az ő országába való bejutást. Azért kellett ezt idézőjelbe tenni, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy nem mi fogjuk meghatározni, eldönteni, vagy megjósolni azt, hogy mi oda fogunk-e kerülni. Erről egy nagyon érdekes kis gondolat valakinek, valaki okos embernek a tárából való, lehet, hogy sokszor hallottuk már, és emlékszünk is rá, hogy három dolog van, vagy három fajta ember lehet, aki az Isten országával kapcsolatosan gondolkodik, hogy az egyik az, hogy biztosan ott leszek az Isten országába, a másik azt mondja, hogy nem leszek ott az Isten országába, a harmadik azt mondja, hogy lehet, hogy ott leszek, de nem biztos. És valahogy e között a három gondolat között van igazából az a mi saját gondolatunk is, hogy vajon kire mi vár, vagy hogyan lesz ez az élet. Nos, ez csak a bevezetője igazából annak, amit én most itten felolvastam, mert a gyülekezetnek az élete azért nagyon meghatározó a mi hitéletünk szempontjából is, hogy mennyire vagyunk beépülve, mennyire egy dolgot vallunk, egy dolgot énekelünk az Isten dicsőségére, mennyire egyek tudunk lenni abban a hitben, amire mi elhivattunk. És hát ha nem is az egész levélről lehet most magyarázatot adni, de van egy-két olyan dolog, ami nagyon fontos, hogy egy gyülekezet közössége mire figyeljen oda. Kérünk titeket, intsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket. Gyámolítsátok az erőtleneket. Türelmesek legyetek mindenki iránt. Ezek olyan követelmények, amelyeket önmagában az ember nem tud teljesíteni. Ha az egyiket teljesítem, hogy türelmes vagyok, akkor a másikat biztos nem, és így tovább. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz kell az Istennek a szent lelke. Tehát amikor az Isten lelkéről beszélünk, akkor valami olyan nagyon fontos dologra kell gondolni, mint amilyen a mi számunkra a levegő. Amivel együtt élünk, ha valaki rendesen, egészségesen éli az életét, nem figyel oda arra, hogy ő szuszog, hogy levegőt vesz. Ez egy természetes folyamat, ez hozzátartozik az életünkhöz. Enélkül nincs élet. De hogyha valaki beteg lesz, és kapkodja a levegőt, vagy eljut egy olyan fázisba, amikor már alig van levegője, akkor halálfélelme van. Akkor valami olyan történik vele, vagy benne, amely közel hozza nem Istenhez, hanem ahhoz a véghez, amelyre talán nem is számít. Nos, ha így vesszük az Isten lelkének a jelenlétét az életünkbe, akkor ez így is kellene működjön. Hogy amikor én úgy érzem, hogy az Isten lelke valamiért távol van tőlem, vagy távol kerül tőlem, akkor én kezdjek fulladozni. Akkor én érezzem azt, hogy valami olyan hiányzik, amit nem lehet megkapni sem a patikába, sem az orvosnál, sem a barátnál, sem az ismerősnél. Vannak feladatok, vannak szolgálatok, amelyekről szó is volt a hét folyamán, és ezek az Istentől kapott feladatok és szolgálatok. De ezekhez a végzések, ennek a végzéséhez feltétlenül kell az Isten lelke. A második nagy gondolata ennek az ígének az, hogy úgy csapódik le ennek a tanítása a mi életünkben, a lelket meg ne oltsátok, mondja az apostol, el ne oltsátok, hogy az embereknek az egyik része azon vitatkozik a másik részével, hogy ha valaki egyszer megkapta az Isten lelkét, akkor ezt valaki nem veheti el. Hogy ez a megtért ember számára az egy bizonyosság arról, hogy ő az Isten közelébe van, és onnan senki el nem szakíthatja. Van erre az apostolnak egy rövid kis tanítása is, ami minket nagyon sokszor úgy megmelegít, hogy semmi el nem szakaszt minket, vagy szakaszthat minket az Isten szerelmétől, amely van Jézus Krisztusban. Ez egy stabil, biztos pont, de azért a Biblia beszél arról, hogyha méltatlanokká leszünk az Isten lelkének az ajándékozására, vagy birtoklására, akkor azt el tudja venni. Akkor, mint Saultól, a királytól, ahogy elvette. És abban a pillanatban, amikor megszűnt a léleknek az ajándéka, ami ott volt az ő életében, attól kezdve az ő földi élete is veszélybe került, sőt, tudjuk, meg is halt. És azt mondja Pál apostol is a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy vigyázzunk, mert a lelket meg lehet oltani. Igenis, ki lehet oltani. Olyan dolgokat lehet cselekedni, amelyek nem egyeznek az Isten akaratával. Erről én találtam a Galata levélben olyan részt, amit azért olvasnék fel, mert megdöbbent, hogy mi minden történhet az életünkben, ha nincs ott az Isten lelke. És ezt akár magunkra is vehetjük, vagy akár másokra is gondolhatunk. Lélek szerint járjatok, mondja az apostol a Galácia belieknek, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket ti akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt, mert a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak. És kettős pontot tesz és sorolja. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, haragok, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, amelyekről előre mondom nektek, hogy amiképpen már azelőtt is mondottam, akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Átsiklik rajta a figyelmünk. Olyan dolgok ezek, amire az ember első gondolatra úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy ez lehetetlen, hogy egy gyülekezet életébe előforduljon. Hát mi, akik ma hallgatjuk ezt az igét, mi ezzel szembesülünk egy gyülekezetben? Miért kellett ezt írni a Galata beliéknek? Vagy miért kellett ugyanezt írni a Tesszalonika beliéknek? Hát ilyen elzüllött fajta népe volt az Isten seregének abban az időben. Én azt hiszem, hogy egy-egy esetről lehet szó, amik valahogy kiderültek, és ezekből az esetekből Pál apostol egy figyelmeztetést kreál, azt akarja mondani, hogy vigyázzatok, mert ezeken a dolgokon le lehet mérni azt, hogy az Isten lelke benned van, vagy nincs. Ha te irigy vagy, akkor nincs benned az Isten lelke. Ha pedig szereted a másikat, akkor benned van az Isten lelke. Ez egy nagyon jó fokmérője akár a hitünknek is. Inkább valami másban szoktunk mi gondolkozni, amikor az Isten közelében élünk, úgy hisszük, vagy arra gondolunk, hogy mi vagyunk a, és megint idézőjelt használok, a tökéletesek. Vagy legalábbis nem azok a eldurvult emberek polgárai a világnak, akik nem Isten közelében élnek, és erre a sok minden gonoszságra hajlandóak. Persze a Galatákhoz írott levélnek azért rögtön van utána egy másik nagyon szép része is, azt is felolvasom mindjárt, ami éppen arról beszél, hogy akiben ott van az Isten lelke, azokról mit mond? A léleknek gyümölcsei vannak. Ugye mindenki tudja kívülről. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Milyen szép szavak. Ezekből egy-egy néha megjelenik bennünk, és minthogyha a nagy felhők mögül kibukkanó nap ugye egy pillanatra meg tudja ragyogtatni az életünket, hogy igen, én most tudtam hosszú tűrő lenni. Én most tudtam mértékletes lenni. Én most tudtam valami olyat felmutatni a gyümölcsökből, ami az Isten lelke által termett bennem. Milyen csodás dolgok ezek. És ahonnan kezdtem tulajdonképpen az igehirdetést, ott szeretném majd szép lassan befejezni is, hogy ez nem csak egyszerűen egy átmenő tétel az életünknek. Ez mindennapi harc azért, hogy az Isten lelkét meg ne oltsam. Hogy vigyázzak arra, hogy az mindig ott lehessen bennem. Máshol van a Bibliának egy nagyon szép meghatározása, hogy hol van az Isten lelke. Ti vagytok az Isten lelkének a temploma. Milyen templomok vagyunk? Emlékszem, hogy amikor mi ide kerültünk nagyon-nagyon régen, akkor ez a templom nagyon rossz állapotban volt. A háborúban lövést kapott, össze-vissza voltak töredezve a cserepek és a falak, és minden csúnya volt és rossz volt, és mégis az Isten ezt a helyet meg tudta szentelni, és tudott embereket hívni össze, hogy elinduljon az élet. Én azt hiszem, hogy az Isten lelkének mindig szüksége van azokra a templomokra, akik mi magunk vagyunk, akik valamit hozzáteszünk ahhoz, a jóhoz, ami kell ahhoz, hogy ez a világ is megváltozzon. Nagyon egyszerű lenne, ha egy-egy varázslatos imádsággal, amiért mi imádkozunk családtagjainkért, betegekért, a világ békességéért, népünkért, hogy az csak úgy egyszerre megvalósuljon, ki se kelljen nyújtani a kezünket, az ujjunkat ahhoz, hogy ez megtörténjen. Isten nem ilyen sült galambokat szán nekünk, hanem mindig valamilyen feladattal akar ellátni, ami kell ahhoz, hogy az ő lelke ott lehessen és bennünk munkálkodhasson. És akkor befejezem azzal a nagyon szép kis gondolattal, ami szintén útmutatása ennek az egész feladatkörnek, amit Isten az ő lelke által kíván nekünk. Azt mondja, hogy ennek kell egy háttér. És ez a háttér először az, hogy szüntelen örüljetek, mindenkor örüljetek. Nehéz dolog örvendezni akkor, amikor nehézségek vannak. amikor nem tudom elfogadni azt, ami velem történik, és az Isten mégis azt mondja, hogy akkor nekem örvendeni kell. Ez nem hahota és vidámkodás, ez valami belső öröm, ami abból fakad, hogy az Isten látja az én helyzetemet, ahogy van, és amiben vagyok, vagy lettem. A második pedig az, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez a nagy lehetősége annak, hogy az ember akkor, amikor mélyponton van, akkor tudjon felállni. Az Isten lelkének az erejét lehet kérni, és ebből lehet nagyon jól kamatoztatni azt, amit az Isten az ő erejével bennünk el tud végezni. És az utolsó pedig, hogy mindenért és mindenben hálákat adjatok. Nagyon jó dolog az, amikor az ember megtapasztalja az Isten jelenlétét, és utána meg tudja köszönni azt, hogy igen, Uram, az én betegségemből való gyógyulást, az én életemnek a helyrehozatalát, az én helyzetemben azokat a dolgokat, amelyeket el tudtam érni, azt a te kegyelmeddel és lelkednek erejével tehettem. Kívánom, hogy mindannyian, akik készülünk a holnapi pünkösdi ünnepre, az Istennek azt a lelkét kaphassuk és kapjuk meg, amely készítesz minket arra, hogy ezeket a csodákat el tudjuk fogadni az ő kezéből. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.